A magzatvédelemhez még hozzá kell fűzni, hogy ugyanaz az árkölcsi elítélés érvényes, amikor élő embriókat használnak fel, akár mint biológiai anyagot, akár mint átültetendő szárvák vagy szöveteket, szövetek szállítóit betegségek gyógyítására. Valójában ártatlan emberi lény megölése, még ha más javára történik is. Minden körülmények között elfogadhatatlan. A születés előtti diagnosztikai eljárások lehetővé teszik a születendő gyermek rendellenességeinek korai felismerését. Amikor lehetővé válik a korai gyógyítás, ezek az eljárások erkölcsileg megengedettek. A születés előtti gyógyítás lehetőségei ma még korlátozottak. Gyakran megtörténik, hogy ezeket az eljárásokat eugenetikus célok szolgálatába állítják, hogy abortussal akadályozzák meg bizonyos rendellenességekben szenvedő magzatok megszületését. A gyakorlat gonosz és határozottan elutasítandó. Ha az emberi életet csak a fizikai egészség adataival akarjuk mérni, utat nyitunk a csecsemőgyilkosság és az eutanázia számára is. Valójában éppen a derű, amellyel súlyos fogyatékos testvéreink élik életüket, ha elfogadjuk és szeretjük őket, hatékony tanúságot tesznek az értékekről, amelyek nehéz körülmények között is drágává teszik az életet önmaguk és környezetük számára. Az egyház ott áll a házas párok mellett, akik elfogadják súlyosan sérült gyermeküket, és hálás a családoknak, amelyek örökbe fogadnak betegség miatt eldobott gyerekeket. A halál kultúrája nem csak a kezdődő élet ellensége, hanem a befejeződőnek is. Az ember élete végén találkozik a halál misztériumával. Az orvostudomány fejlődése és a túlvilág iránt érzéketlen kultúra miatt ma a halál másképpen jelenik meg, mint régen. Az a nézet uralkodik, hogy az élet csak addig jó, amíg élvezetet és jólétet hoz. A szenvedés kudarcnak tűnik, amitől mindenáron meg kell szabadulni. A halált abszurdnak tartják, ha olyan életet szakít félbe, amelyik még tevékeny és élvezni tudja az életet. Ezzel szemben régóta várt szabadulásnak mondják a halált, amikor a létet a fájdalmak és a szenvedések miatt értelmetlennek tartják. Ha valaki számára nincs Isten, az ember úgy gondolja, hogy saját maga számára ő a kritérium és a norma. Úgy véli, hogy a társadalomtól is megkövetelheti a lehetőséget az önrendelkezésre élete fölött. Az orvostudománya fejlett gyógyszerek és műszerek jóvoltából képes a fájdalom nagymértékű enyhítésére, amire korábban gondolni sem mertek, sőt képes fenntartani az életet a végső stádiumában, képesek újjáéleszteni félbeszakadt alapfunkciókat, vagy beavatkozni szárvátültetési célokkal. Ilyen körülmények között erősödik az eutanázia kísértése, hogy elősegítsék saját vagy mások életének végét. Ami azonban első látásra logikusnak és humánusnak tűnik, valójában abszurd és embertelen. Itt a halál kultúrájának legriasztóbb jelensége előtt állunk. A jóléti társadalmat a hatékonysági gondolkodás határozza meg. Elviselhetetlen tehárnak érzik az egyre növekedő számú öreget és beteget. Ezek a gyengék elszigetelődnek a szinte kizárólag termelékenység elve alapján szerveződő családtól és társadalomtól. Ebben pedig gyógyíthatatlanul gyenge életnek nincs semmi értelme. hogy lássuk az eutanázia helyes erkölcsi értéklését, meg kell határozni, mit értünk alatta. Először is az eutanázia olyan cselekvés vagy mulasztás, amely természete és a végrehajtó szándéka szerint azzal a céllal okoz halált, hogy megszüntesse minden fájdalmat. Az eutanázia tehát a szándékban és használt módszerekben van. Ettől különbözik, ha valaki elutasítja, hogy mindenképpen életbe tartsák, azaz olyan orvosi beavatkozásokat, amelyek nem felelnek meg a beteg állapotának, akár már nincsen arányba a várható eredménnyel, akár már túlságosan nagy terhet jelentenek a betegnek és a családnak. Ezekben a helyzetekben, amikor közeli és elháríthatatlan halál várható, tudatosan el lehet utasítani a beavatkozásokat, amelyek csak egy pislákoló és kínos élet megnyújtását hoznák. Ezzel kapcsolatban lehet vitatkozni sok esetben az újraélesztésről, mikor egy öreg élete csak azért mentenek meg, hogy még többet szenvedjen a már nem emberi élettel. Kétségtelenül fennáll az erkölcsi kötelesség, hogy az ember gyógyítsa és gyógyítassa önmagát. De mérlegelni lehet, hogy a rendelkezésre álló gyógyítási lehetőségek tárgyilagosan arányban állnak-e a várható gyógyulással. Rendkívüli vagy aránytalan beavatkozásokról való lemondás nem azonos az öngyilkossággal vagy az eutanáziával, sokkal inkább az emberi állapot elfogadása a halál színe előtt. A mai gyógyításban különösen jelentősége van olyan módszereknek, amelyeknek a rendeltetése, hogy elviselhetőbbé tegyék a fájdalmat a beteg utolsó szakaszában. Felmerül a probléma, hogy megengedhető-e bizonyos kábító és nyugtató szerek adása a fájdalom enyhítésére, amelyek az élet megrövidítésének veszélyével járnak. Dicséretre méltó ugyan, ha valaki tudatosan elutasítja a kábítást és vállalja a szenvedést azért, hogy megőrizze világos tudatát, vagy hogy mint hívő tudatosan részesedjék Krisztus szenvedéseiből. De az ilyen hősies magatartásra nem kötelezhető mindenki. Megengedett narkotikummal csillapítani a fájdalmat akkor is, ha ez korlátozza a tudatot és megrövidíti az életet, feltéve, hogy az adott helyzetben más eszköz már nincsen, és nem akadályozza meg más erkölcsi és vallási kötelességek teljesítését. Ebben az esetben ugyanis a halált nem akarják és nem keresik. Egyszerűen hatékonyan akarják csillapítani a fájdalmat az orvostudomány által rendelkezésre bocsátott szerekkel. Mindazonáltal súlyos indok nélkül nem szabad megfosztani a beteget öntudatától. A halálhoz közeledve az embernek olyan állapotba kell lennie, hogy eleget teljesen erkölcsi és családi kötelezettségeinek, s mindenek előtt teljes tudattal tudjanak felkészülni a végső találkozásra Istennel. Második János Pál pápa ezt a tanítást ünnepélyesen így foglalja össze. Összhangban elődeim tanításával és közösségben a katolikus egyház püspökeivel megerősítem, hogy az eutanázia Isten törvényének súlyos megsértése, mert egy emberi személy szándékos megölése, ami erkölcsileg elfogadhatatlan. A tanítás a természetes erkölcsi törvényen és a szentíráson alapszik. Az egyház hagyománya adta így át, és most is így tanítja a rendes és egyetemes tanítóhivatal. az eutanázia ebben az értelemben egyenrangú rossz az öngyilkossággal vagy a gyilkossággal. Az öngyilkosság épp úgy, mint a gyilkosság erkölcsileg mindig elfogadhatatlan. Az öngyilkosság tárgyilagosan nézve súlyos erkölcsi rossz, mert elutasítja az önszeretet, a szeretet és az igazságosság kötelességeit a felebarátokkal, a közösséggel és a társadalom egészével szemben. Legmélyén elveti Isten abszolút uralmát az élet és a halál fölött, melyet az Ószövetségi bölcsimája így fejez ki, nálad van az élet és a halál hatalma, leviszel az alvilág kapuihoz és visszahozol onnét. Segíteni másnak az öngyilkosságot elkövetni azt jelenti, hogy segítő, bűntárs vagy esetleg fő cselekvő egy olyan igazságtalan tettben, melyet semmi módon nem lehet igazolni, még akkor sem, ha kérik. Szent Ágoston meglepő egyszerűséggel megállapítja, nem szabad más megölni akkor sem, ha akarja, akkor sem, ha kéri, és már nem maradhat életbe, vagy ha segítséget kér ahhoz, hogy a lélek el tudjon szakadni testétől. Az eutanázia néha abból ered, hogy valaki saját kényelme miatt nem gondoskodik a szenvedő megsegítéséről. Azt is hamis jóságnak kell tekintenünk, sőt a jóság súlyos eltorzulásának, aki elpusztítja a felebarátját, akinek kínjait nem tudja elviselni. Még romlottabb változata az eutanáziának, ha olyanok teszik, akiknek türelemmel és szeretettel kellene rokonuk mellett állniuk, vagy mint az orvosok, akinek hivatásuknál fogva gyógyítaniuk kellene a beteget legsúlyosabb végső állapotában is. Az eutanázia választása akkor a legsúlyosabb bűn, amikor emberölésé válik, mert olyan személlyel szemben követik el, aki sohasem kérte és semmi módon sem adta jelét, hogy elfogadja. Végül az önkényesség és az igazságtalanság akkor éri el csúcsát, amikor egyesek, orvosok vagy törvényhozók maguk határozzák meg, hogy ki maradhat életbe és kinek kell meghalnia. Így az édenkár kísértése merül fel újra, olyan lenni, mint Isten, tudván a jót és a rosszat. De csak Istennek van hatalma életet adni és életet elvenni. Én ölök, és én keltek életre. Isten a maga hatalmát mindig az egyedül bölcs és szeretetteljes terve szerint érvényesíti. Amikor az ember bitorolja ezt a hatalmat, ostoba és önző logika szolgálatába elkerülhetetlenül igazságtalanságot és halált okoz. Így a gyengébbek élete az erősebbek kezébe kerül, a társadalomból kivész az igazságosság iránti érzék, gyökerébe kerül veszélybe a kölcsönös bizalom, mely a személyek közötti hiteles kapcsolatok alapja. Más a szeretet és az igazi jóság útja, amely közös emberi természetünkből fakad, és amelyet a meghalt és feltámadt Krisztusba vetett hit új fénnyel világít meg. A szenvedéssel és a halállal való találkozástól feltör a segítségkérés, amikor megkísért a kétségbeesés, valójában társ és szolidaritás keresése a próbatétel idején. Segítségkérés a remény folytatásához olyankor, amikor szétfoszlik minden emberi remény. A II. Vatikáni zsinat emlékeztet rá, hogy az ember számára leginkább a halál előtt mutatkozik meg az emberi lét titka. Szíve ösztönével visszariad az ember személyiségének teljes összeomlásától. Az örökké valóság csiráját hordozza magában, ami nem vezethető vissza a puszta anyagra. ez a halállal szembeni természetes ellenkezés és a halhatatlanság csiraszerű reménye beteljesedés nyer a keresztény hitben, amely a feltámadott Krisztus győzelmével való részesedést ígéri. Annak győzelmében, aki megváltó halálával megszabadította az embert a haláltól, és a feltámadás és az élet lelkét ajándékozza neki. A jövendő halhatatlanság, bizonyosság és a föltámadásba vetett remény új fényt vetnek a szenvedés és a halál misztériumára, és rendkívüli erőt öntenek a hívőbe, hogy rá tudjon hagyatkozni Isten tervére. Pál apostol ezt a teljes Úrhoz tartozás fogalmával fejezi ki, aki átölel minden emberi állapotot. Egyikünk sem él, és egyikünk sem hal meg önmagának, hanem élünk, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Meghalni az Úrért azt jelenti, a saját halálunkat, mint az Atya iránti engedelmesség legnagyobb tettét éljük meg. Az Úr választja és akarja a halál óráját, mert egyedül ő mondhatja meg, mikor ér véget a földi zarándokút. Élni az Urat és élni az Úrért annak elismerését jelenti, hogy a szenvedés önmagában ugyan rossz és próbatétel, de mindig a jó forrásává válhat. Azzá is válik, ha szeretetből és szeretettel viseljük a megfeszített Krisztus szenvedésében való részesülést. Így aki a szenvedést az Úrban éli át, jobban hasonlóvá válik hozzá, részese lesz megváltó művének az egyház és az emberiség javára. Ez volt az apostol tapasztalata, és erre hivatkozott minden szenvedő. Most örülök értetek viselt szenvedésemben, és beteljesítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből testemben, az ő teste az egyház javára.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.